Nagyon törekszem arra, hogy a különféle vélemények, álláspontok mögötti értékeket sikerüljön megtalálnom, és úgy vettem észre, hogy alapvetően kétféle hozzáállás létezik. Az emberek kétféle értékrend szempontjából nagyon eltérő véleményt mondanak. Van, aki azt mondja, hogy segítsünk mindenkit, akinél valószínűsíthető, hogy erre rászorul, inkább legyen 10 olyan, aki érdemtelenül kap, mint hogy egy is kimaradjon. És
Igen.
van, aki azt mondja, hogy álljon meg a menet, vigyázzunk, vizsgáljuk azt, hogy ki érdemes a segítségre, mert inkább maradjon ki valaki, majd akkor azt egyénileg elbíráljuk, mint hogy valaki érdemtelenül markoljon a közösből.
Igen,
Ez a
igen.
két felfogás egymás ellenkezője, és
Igen.
mind a kettőnek megvan maga logikája.
Igen. Igen, én is valami hasonlót mondtam szerintem az előbb. É, hát ilyenkor, akkor mi történik ilyenkor, ha ez a két elv összeütközik? Hát az egyik lehetséges dolog, hogy minden országnak van egy teherbíró képessége. És akkor azt mondják, hogy jó, X bekerül ez a fajta ellátási forma Y-ba. Ha az nekünk kevesebb a pénzünk, akkor ebbe az irányba megyünk el, több a pénzünk, akkor abba az irányba megyünk el. Hogyha ezt ilyen morális síkra tereljük, akkor azt mondjuk, hogy hát kérem szépen, itt hatalmas nagy visszaélések vannak, és ezeket zárjuk le, vagy próbáljuk meg lezárni. Na most, ha elcsúszunk akármelyik irányba, problémák lehetnek. Ezért van Magyarországon is az a rendszer, hogy vannak ellátások, amit kvázi mindenki kaphat, és van, ami meg jövedelemhatárhoz kötött.
Szóba hoztad az ország teherbíró képességét. Nem bírom ki, hogy erre visszakérdezzek, hogy mi az olcsóbb. Valakit egyszer hozzásegíteni az előrelépéshez, vagy segélyezni egész életében, úgy, hogy közben közbiztonsági problémát jelent, mert ő csak a szürke és fekete gazdaságban tud érvényesülni, és felnevel egy újabb ugyanilyen nemzedéket. Tessék mondani, mi az
Hát
olcsóbb?
nyilvánvalóan olcsóbb az első. Én szoktam is mondani a hallgatóimnak, hogy a mi szakmánk az olyan, hogy azért dolgozunk, hogy ne legyen munkánk.
Mint én a tűzoltót szoktam
Igen,
mindig
igen, igen.
példának mondani, hogy egyre tűzbiztosabb házak kellenek. Kívánom, hogy veszítsék el a munkájukat.
És itt akkor hagyj nyissak egy zárójelet, mert egy 2-3 éve benne voltam egy kutatásban, a tűzhalál eseteket vizsgáltuk. És az ugye Magyarországon körülbelül egy évben 120 ember hal meg tűzhalálban, ők 80% a saját lakásában. És hát ez egy kis falu lakossága, nagyon sok. És az lett a kutatás eredménye, hogy általában a tűzhalottak, az otthonukban tűzhalottak jelentős része egyedülálló férfi, aki 50 fölötti, dohányzik, és általában viszonylag sok alkoholt fogyaszt. Tehát egy ilyen viktimológiai áldozattani szempontból nagyon jól beazonosítható, hogy ki ez a kör, és hát a szociális ellátórendszer ezt nyilván meg tudná akadályozni, ha nem is 100%-ba, de lehetne csökkenteni ezt a számot, mert ezek az emberek nyilván szem előtt vannak valahogy a szociális ellátórendszerben. Csak a tűzoltás vagy a tűzoltó kapcsán jutott ez eszembe, hogy a szociális szektorban ez a gyönyörű szerintem, hogy mindennel összekapcsolódhat. Mindennel, tehát nem csak az orvos, egészségügy, rendőrség, pártfogás, bűnmegelőzés, hanem lám-lám még a tűzoltásról, és nem is beszélve a közgazdaságtanról, amit itt az előbb említettél, hogy akkor mi mennyibe kerül is, tehát a teherbíró képesség. És hát igen, hogy akkor reflektáljuk arra, amit mondtál, valóban azért dolgozunk, hogy ne legyen munkánk. Aztán mégis lesz valamiért. És akkor itt szoktam megkérdezni a hallgatóimtól, és ugye nyár van, többen belefulladtak sajnos idén is a Balatonba, hogy miért van az a statisztikai törvényszerűség, hogy minden évben 8-10-20 ember belefullad a Balatonba. Amikor mindig elmondják, hogy ne igyon, felhevült testtel, ne ugorjon bele, aki nem tud úszni, ne menjen, hogy milyen fajta törvényszerűségek működnek az emberi társadalomban. Mert ugye a természetben a természeti törvények, és azt szokták mondani, hogy a társadalom, amik törvényszerűségek működnek, és talán így kanyarodnék vissza a te témádhoz, hogy miért lesz mély szegény a harmadik, negyedik generáció, és hogy miért nem tudnak kitörni, miért nem tudnak élni a a lehetőséggel. Egy részük él, másik részük meg nem.
Ez volt a dr. Varga Istvánnal 2026. augusztus 10-én készült felvétel első része. A teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanáról YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján a Felkészületlenség fogságában címen. A most következő szünet után pedig a szavazati jogról mondom el a véleményemet, így augusztus 20-a táján. A következő percekben a szavazati jogról mondom el a véleményemet, így augusztus 20-a táján. Az emberek nem egyformák, de egyenlőek. Mindegy, hogy egy eljárás jó vagy rossz, méltányos vagy méltánytalan, ha nincs mód a megvalósítására és az ellenőrzésére. Időről időre mindannyian lelkes örömmel olvassuk a brit tudósok új felfedezéseit, amelyek másképp láthatják velünk a világot. Az életem egy időszakában britek között éltem, és az életem egy szakaszában tudósok között. Ettől nem lettem sem brit, sem tudós, de most mégis brit tudóshoz méltó, meghatározó igazságot osztok meg önökkel. Olyan tudományos tényt készülök elmondani, amelynek a megismerése után, ahogyan mondani szokták, semmi nem lesz már ugyanolyan. Olyan tudományos tényt, amelynek alapján akár kétfelé is osztható az emberiség. Azokra, akik ezt a tényt ismerik, és akik nem. Akik ezt a tényt ismerik, azoknak az egész értékrendjükön, gondolkodásukon, viselkedésükön meglátszik. Eddigi évtizedeim alatt sok olyan jelenséget tapasztaltam, amely mintha cáfolta volna ezt a tudományos tényt. De mindegyikről kiderült, hogy csak téves megfigyelés vagy téves értelmezés áll a látszólagos ellentmondás mögött. Ez a tudományos tény időnként az interneten is megjelenik, mint az egyenlő emszer céldégyzet. És úgy tűnik, hogy az emberek ugyanúgy nem érzik át a tényleges értelmét és jelentőségét, mint az egyenlő emszer C-négyzetnek. Ez a tudományos tény 10 emberből 6-ra vonatkozik. Bármely 10 emberről, és köztük bármelyik 6-ról van is szó, akkor is, ha ön is ott van a 10 között, és akkor is, ha nem, és a 10-en belül akár ott van a 6 között is, akár nem. Belevorsózik a hátam, amikor most kimondani készülök. Bármely 10 emberre, bármely 6 emberre gondolunk, 10-ből 6, az 4. Remélem mindannyian érzik ennek a kijelentésnek a felmérhetetlen mélységét. 10 emberből 6 az 4, ez az állítás azt jelenti, hogy minden ember ugyanannyit számít. Bármely 10 ember közül, bármely 6 hiányzik, 4 marad. Nem 3, nem 4,5, mert nincs, aki duplán számít, és nincs, aki csak félnek számít. 10 embernek 4, az 40%-a, bármelyik 10-nek, bármelyik 4. Ez nem azt jelenti, hogy minden ember egyforma. Azt sem jelenti, hogy minden ember ugyanannyira van hasznára vagy kárára a társadalomnak. Még azt sem jelenti, hogy én magam ezt olyan abszolút bizonyosságnak tartanám, mint ahogyan most elmondtam. De így kell gondolkodni, és eszerint kell cselekedni. Ritkán használom a kell szót, de most megismétlem, így kell gondolkodni, és eszerint kell cselekedni. Nagyon egyszerűen kiderül, hogy miért. Hadd vezessem be ezt egy példával, a példa nem igazán ízléses, elnézést kérek érte. Állítólag egyik országban komoly formában felvetették, hogy a hölgyeknek a hónap egyes napjain nem szabadna autót vezetniük, mert hajlamosabbak lehetnek az érzelmi instabilitásra. A példa szempontjából mindegy, hogy erről nekünk mi a véleményünk, nyilvánvalóan voltak, akik lelkesen támogatták, és voltak, akik felháborodva ellenezték az elképzelést. A vita addig tartott, amíg valaki meg nem kérdezte. Tegyük fel, hogy bevezetjük. Hogyan fogja a rendőr ellenőrizni? Azt akarom kifejezni, hogy vannak szabályok, amelyekről mindegy, hogy mit gondolunk. A gyakorlatban képtelenség bevezetni, képtelenség betartatni őket. Ugyanez a véleményem a szavazati jog különféle okos korlátozásairól is. Évekkel ezelőtt írt le Tóta V. Árpád egy esetet, amikor fizetett a boltban, és utána még egy bankjegy felváltására is szükség lett volna. Ennek a két feladatnak az együttese pedig meghaladta az összegyűlt pénztárosok áttekintő képességét. Az írást így fejezi be. Egy kérdésben nem szorult, csak a lépcsőházban jutott eszembe szokás szerint. Meg kellett volna kérdeznem tőlük. Egyet érte ön azzal, hogy a 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi 55. törvény szerinti családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén? Az írás erre céloz. aki az ott elmondott helyzetben nem ismeri ki magát, vajon hogyan válaszol a népszavazás kérdéseire? Akárhogyan is válaszol, az ő szavazata ugyanannyit ér, mint a kérdés szakértő tudósáé. És aki azt mondja, hogy aki látom, hogy jó, arra szavaztam, az azon mit ért a pártok programjaiból, az államszervezet felépítéséből? Mit tud az egyszeri szavazó fékekről és ellensúlyokról, nyílt vagy illiberális társadalomról, vagy bármi másról, amiről a választás valójában szól? Mit tud arról, hogy a fentieknek milyen hatása van az ő mindennapjaira és perspektíváira, a gyermekei életére, az ország jövőjére? Akármit tud és akármit nem, az ő szavazata is egy szavazat. Vajon nem volna-e logikus ezt korlátozni, mondjuk az értelmező olvasás képességéhez kötni a szavazati jogot? Eltérő felmérések szerint Magyarország felnőtt lakosságának 20-30%-a minősül funkcionális analfabétának, ami azt jelenti, hogy nem csak egy népszavazási mondatot, de mondjuk a saját közüzemi számlája szövegét sem képes pontosan értelmezni. A bankszámla szerződéséről, biztosítási kötvényéről, hitelszerződéséről nem is beszélve. Vagy legyen-e intelligencia teszt a szavazás feltétele? Ez gyakran felmerül. Esetleg más szempont, mondjuk iskolai végzettség, vagy a vagyoni helyzet, mert ugye akinek ingatlana, vállalkozása, magas státusza van, az feltehetően nagyobb felelősséggel szavaz. Sok helyen volt, van ilyen a világban. Ahogyan a hölgyek autóvezetésével kapcsolatban mondtam, a példa szempontjából mindegy, hogy erről nekünk mi a véleményünk, nyilvánvalóan volnának, akik lelkesen támogatnák, és volnának, akik felháborodva elleneznék bármelyik elképzelést. Teljes lehetetlenség mindegyik. Hogyan ellenőriznénk bármelyiket is? Ha értő olvasásról van szó, hol az a pártatlan bizottság, amely objektív, reliábilis és valid módon dönt, hogy melyik választ fogadja el, és melyiket nem? A faluban, ahol mindenki mindenkit ismer, ki fogja aláírásával vállalni, hogy ő ítélte a másikat szavazásra méltatlannak, vagy éppen méltónak? Az intelligencia teszt. Valamilyen mértékig mindig egyben műveltségi teszt is. Mi legyen benne? Milyen arányban legyenek benne művészettörténeti, illetve mondjuk közgazdasági fogalmak? Nemzetős történeti, illetve az Európai Unióra vonatkozó adatok? Biblia ismeret, illetve az evolúció alapfogalmai? És ha valaki tud valamiről, ismer valamit, esetleg többet, mint az elvárás, az jó vagy rossz pontnak számít. Használjunk-e pszichológiai tesztet, és megint csak, aki az egyes dimenziókban, például intelligenciában vagy agresszivitásban, gondolkodási nyitottságban vagy dominanciára való hajlamban több vagy kevesebb pontot ér el, az olyan előny vagy hátrány? Ki feltételezi, hogy nem születnének és terjednének puskák, ismertetések, hogy mire mit kell válaszolni? Ki feltételezi, hogy nem születnének hamis iskolai bizonyítványok? Ki feltételezi, hogy nem szerveződnének még vállalkozások is, ingatlan és vállalkozás társtulajdonosi igazolások árusítására? Amikor most csak az állandó lakhatást igazoló kártya a feltételek egyike, még ennek kapcsán sem lehet kellő pontossággal és időben ellenőrizni, hogy melyik a hamis, amely a dokumentumként valódi is, de nincs mögötte életvitelszerű jelenlét. Mit mondunk a faluban, amelynek a szavazás előtti hónapban és a szavazás utániban 100-100 lakosa volt, de a szavazás hetében 200, akik közül egy 100 fős, egyébként egységesen szavazó csoport minden egyes tagja, a többi 99-nek a tanúvallomásával igazolta, hogy ő valóban ott lakik, ugyanabban a házban, ahol a többi 99. Még ennek az ellenőrzése is akadozik. Csak az a működőképes, ha a szavazóképesség, a szavazati jog kizárólag olyan tényezőktől függ, amelyek tömegesen, nagy bizonyossággal ellenőrizhetőek, objektíven, reliábilis módon és valid módon. Amelyik módszerennél többet akarna, teljes lehetetlenség mindegyik. Nem azt mondtam, hogy ne volna köztük, amely logikus, okos, méltányos, igazságos. Azt mondtam, hogy a megfelelő működtetése lehetetlen, és a működtetésének a megfelelő kontrollja is. Hadd kérdezzem ugyanis ismét, hogyan ellenőriznénk bármelyiket is? És vagyunk-e olyan naivak, hogy azt higgyük, hogy ha meg is lenne az ellenőrzés biztos módszere, azt mindig mindenütt elfogulatlanul alkalmaznák? Amikor csak annyit kell eldönteni, hogy két vonal az előre nyomott körön belül keresztezi-e egymást, már ott is érdekek alapján folyó vitákról hallunk. Ha viszont ez így van, akkor létezik egyáltalán más lehetőség, mint válogatás nélkül mindenkit odaengedni, aki néhány nagyon egyértelműen ellenőrizhető feltételnek megfel, például adott életkort elér, és bízni abban, hogy a kevésbé hozzáértők tévedései valahogyan kiegyenlítik egymást. Ebben akkor bízhatunk, ha mindegyik oldal egyformán szólhat és szól is a szavazókhoz, tehát mindegyiknél azonos az értés és a félreértés esélye. Ez viszont már új téma, amelyről majd egyszer talán új podcast készül. Addig is hatalmas örömömre szolgálna, ha kiderülne, hogy ebben a podcastban nem volt igazam. Előre is köszönöm a konstruktív, tehát végrehajtható, működtethető megoldást felvető kritikát. A most elhangzott gondolatsor külön podcastként a szavazati jogról augusztus 20-a táján címen megtekinthető a Szia Tanár úr YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján. Ez volt tehát a Szia Tanár úr sorozat Rossz kérdésre nincs jó válasz vonulatának a Szegénységnek nem a pénz az igazi mércéje című epizódja. Az epizód forrása az a 2026. augusztus 10-én felvett beszélgetés, amelyben a beszélgető dr. Varga István adjunktus, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karáról. A mai műsorban a beszélgetés első része hangzott el, a teljes hosszú beszélgetés megtalálható a Szia Tanár úr YouTube csatorna Rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listáján, a Felkészületlenség fogságában címen. Rengeteg kényes téma, rengeteg felelős megjegyzés, ahol nem a napi aktualitásokra, hanem a mélyben lévő értékekre és összefüggésekre, a ritkán feltett alapkérdésekre figyelünk, hiszen rossz kérdésre nincs jó válasz. Ezeken kívül a rádióműsorból kimaradt felvétel részleteket és soha rádióműsorba nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a rossz kérdésre nincs jó válasz lejátszási listát. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr sorozatot Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel. Thank you.